Köszöntöm a gyülekezetet. A mai délelőtti Isten tiszteletünk alapigéjét Jeremiás próféta könyvéből fogjuk olvasni. Jeremiás könyve 17. fejezetének az 5-től 8-ig terjedő verseiben a következőt olvassuk. Jeremiás könyve 17. fejezet 5-től 8-ig terjedő verseit a következőképpen olvasom. Ezt mondja az Úr. Átkozott az a férfi, aki emberbe bízik, és testbe helyezi erejét, az Úrtól pedig eltávozott az ő szíve. Mert olyanná lesz, mint a hangafa a pusztában, és nem látja, hogy jó következik, hanem szárazságban lakik a sivatagban, a sovány és lakhatatlan földön. Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr, mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha hőség következik, és a levele zöld marad, és a száraz esztendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik. Hadd mondjam, hogy ez az igevers és igeszakasz minden korban, minden hívőnek hatalmas figyelmeztetés, tanítás, bátorítás volt. De ki kell, hogy mondjuk, hogy hozzánk, akikhez az időknek vége elérkezett, hozzánk különlegesen fontos üzenete van ennek a bibliai szakasznak. Mindenekelőtt ott szeretném kezdeni, hogy nézzük meg, hogy az Úrnak az üzenete milyen szóval kezdődik. Mit mond az Úr? Mi az első szó, amit mond? Átkozott. Hadd kérdezzem meg, hogy ezt hétközben azért ritkán szoktuk ezt a szót használni, ugye, hogy átkozott a hétköznapi nyelvben, ugye, ez csak maximum, amikor már valakivel nagyon-nagyon kemény szavakat mondunk, szóval ez már a legvégső, ugye? És az Úr azt mondja, itt így kezdi ez, hogy átkozott. Valami vagy valaki átkozott. Mi a hétköznapi életben, ha mégis használjuk ezt a szót, kire mondjuk azt, hogy átkozott? Ugye a legelvetemültebb bűnözőre, nem? Szóval ez egy átkozott ember. Szóval az már a legalja, az már mindennek a legalja, hogyha mégis ezt a szót használjuk, hogy átkozott. És amikor az Úr így kezdi, hogy valaki átkozott, valakiről azt mondja, hogy átkozott, akkor nézzük meg, hogy hogy is folytatódik. És ezek után nem egy a mi fogalmaink szerint valami kriminális dolgot mond el, hanem annyit mond, hogy átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testbe helyezi erejét, az Úrtól pedig eltávozott az ő szíve. Hadd mondja meg egész őszintén, hogy amikor készültem erre az ige hirdetésre, akkor gondolkodtam, nagyon már régóta foglalkoztatott ez az ige szakasz, meg ezek a gondolatok, amikről most délelőtt szó lesz, de amikor erről az igéről úgy gondolkodtam, akkor arra gondoltam, hogy azt mondja, hogy ugye az az átkozott, aki az emberben bízik és testbe helyezi az erejét, az Úrtól pedig eltávozott az ő szíve. Azon kezdtem el gondolkodni, hogy azért nem lehetne itt egy kiskaput megengedni, hogy jó, én emberben is bízom, de azért az Úrban is bízom. Miért van ide írva az, hogy az Úrtól pedig eltávozik a szíve? Mi van akkor, hogyha valaki bízik valakiben, mondjuk emberben, de ugyanakkor az Úrban is bízik? És nagyon sokat töprengtem ezen, és rádöbbentem arra, hogy ez nem lehetséges. Ez nem lehetséges. Mert itt nem vagy kapcsolat van, hogy valaki vagy emberben bízik, vagy az Úrtól eltávozik a szíve, hanem itt ez és kapcsolat. Mert hogyha valaki az emberben bízik, és testbe helyezi az erejét, akkor automatikusan az Isten, ha csak a második, és nem hátrább, de akkor is a második helyre fog kerülni, mert az első helyre az a valaki fog kerülni, akiben bízik, az az ember, és abban, akiben az erejét helyezi, akiben a bizodalmát helyezi. Tehát, hogyha valaki emberben kezd bizakodni, akkor ezzel természetszerűleg együtt jár az, hogy az Úrtól távozik, eltávolodik a szíve. És azt mondja az Úr, hogy az az ember átkozott, hatalmas veszélyben van, iszonyatos hibát követel az az ember. Azt lehet mondani, hogy a legnagyobb hibát követi el az az ember, aki ebben a helyzetben van, amiről az 5. vers beszél, és nyugodtan mondjuk azt ki, hogy az az ember az örök életét teszi kockára. Nem kevesebbről van szó, mint hogy valaki az örök életét teszi kockára. És ezért mondja az Úr, ezért akarja a szívünket, a lelkünket megragadni, amikor így kezdi, hogy átkozott az a valaki, az az ember, az a férfi, aki egy másik emberben bízik, és testbe helyezi a szívét. És ugye fogalmazhatnánk így, ennek következtében természetszerűleg az Úrtól el fog távozni az ő szíve. Hadd mondjam, hogy egész rövid gondolat erejéig majd fogunk azzal is foglalkozni, hogy viszont micsoda áldás az, amikor valaki az Úrban bízik, de a leghangsúlyosabb rész a mai délelőtt folyamán ezzel a két Biblia verssel fog összekapcsolódni, az 5. és 6. verssel. Hogyha azt a kérdést tenném fel, hogy ez a Biblia vers, hogy ugye, amit az először vettünk, az 5. vers, hogy átkozott az a férfi, aki testben bízik, és tehát egy emberben bízik, testbe helyezi az ő erejét, az Úrtól eltávozott az ő szíve, ugye ez egy kijelentő mondat. Hogyha ebből felszólító mondatot szeretnénk csinálni, hogy az Úr vajon mire akar bennünket felszólítani ebben az igeversben, akkor hogy fogalmaznánk meg? Mit mondanánk? Milyen felszólítás van ebben? Isten legyen az első helyen az életünkben. Keressük a személyes isteni vezetést minden élethelyzetben. Ne emberekben bízunk és reménykedjük, hanem ő rá hagyatkozunk minden élethelyzetben. Sokféleképpen meg lehet fogalmazni. De gyakorlatilag erre való felhívás, hogy a személyes isteni vezetést nyerjük el minden élethelyzetben. És erről szeretnék a mai alkalommal szólni részletesen ennek az igének a kapcsán. Hadd mondjam, a Biblia... A Biblia nagyon hangsúlyosan helyezi elénk, hogy az emberi erőben, bölcsességben való bizakodás, emberi vezetőkben való bizakodás hatalmas veszélyt jelent az ember számára. Meg kell tanulnunk valamit ebben az életben, mindenkorban ez nagyon fontos volt, de az előttünk álló időszakban különösen fontos. Meg kell tanulnunk egyedül megállni az Úr vezetése mellett. Hadd mondjam, az üdvösségünk függ ettől. Nem tudom, hogy mindannyian biztos, hogy érzékeljük, hogy egyre nehezebb az életben eligazodni. Egyre bonyolultabbak és kusszábbak az élet eseményei. A világban is, de a közösségen belül is. Egyre bonyolultabb minden. És hadd mondjam, egyre inkább arra van szükségünk, hogy ne emberi vezetők után próbáljunk menni és menjünk, hanem az Istentől kérjünk tanácsot, mert átláthatatlan, emberileg átláthatatlan és nehéz helyzetek sokaságával találkozunk. Minden összekuszálódik a mi életünkben. És az Úr felszólít bennünket arra, hogy ő benne bízzunk. A döntéseket az életünkben, bizonyos kérdésekben nekünk magunknak kell meghozni. Nem tudom, hogy én bízom benne, hogy akik itt vagyunk, itt mindannyian kivételek vagyunk, és ebbe nem esünk bele, amit én most mondani szeretnék, nagyon bízom benne, de mégiscsak ki kell, hogy mondjam, hogy az ember alapvetően hajlamos a lelki restségre. Hajlamos az ember arra, hogy ne nekem kelljen dolgokat kibányászni, ne nekem kelljen megküzdeni dolgokért, hanem olyan jó valami bölcsességet készen elfogadni, olyan jó valamit követni, és akkor nem nekem kell gyötrődni, megküzdeni dolgokért. Az ember hajlamos erre. Mondom, bízom benne, hogy mi nem ilyenek vagyunk, de mégis azt kell, hogy mondjam, hogy általában még a keresztényekre is jellemző, és az Úr ettől akart bennünket óvni, hogy nehogy ilyenek legyünk. Szeretnék olvasni egy idézetet, és több idézetet fogok a mai alkalommal olvasni. Először a bizonyságtételek 130. oldaláról, és szeretném, hogyha nagyon odafigyelnénk erre az idézetre. Nem lehet ürügyük sem a fiataloknak, sem az öregeknek arra, hogy másokra bízzák a lelki életüket. Ugye idézi az igét, hogy átkozott, aki emberben bízik, aki ugye halandóra, tehát földi embere támaszkodik. Most figyeljük. a keresztény életében, a keresztény hadviselésben, most figyeljük ezt a kifejezést, nemes önállóságra van szükség. Jegyezzük meg ezt a kifejezést. Nemes önállóságra van szükség. Férfiak, nők, fiatalok, Isten, most figyeljük, erkölcsi bátorságot, töretlen céltudatosságot, határozottságot, lelki erőt, kitartást és önálló gondolkodást vár el tőletek, mely nem egyszerűen átveszi a mások állításait, hanem maga néz utána, mielőtt elfogadna vagy elvetne valamit, mely szemügyre veszi, mérlegeli a bizonyítékokat, és imában az Úr elé viszi azokat. Mit mond? Azt mondja, hogy nemes önállóságra, önálló gondolkodásra van szükség, amelyben magunk járunk utána az élet kérdéseinek, a szóban forgó ügyeknek, és hadd mondjam, ezek után nem bízzuk a saját ítélő képességünkre, amit összegyűjtöttünk információt, hanem az Úr elé visszük imában, és tőle kérjük a tanácsot és a vezetést. Igen, hadd mondjam, óriási veszély embereket, emberi vezetőket, emberi véleményeket követni. Hadd mondjam, az az ember, aki ezt megengedi a lelki életében magának, azt kell, hogy mondjam, ne haragudjatok a komoly kifejezését, az üdvösségével játszik az az ember. Szeretnék olvasni egy másik idézetet a Bizonyságtételek 5. kötetéből, a 214. és a 189. oldalról a következőket írtam ki. Most figyeljük. A véges emberi bölcsesség nem érti meg, hogyha azokat veszi mintaképül, akik olyan sokszor nyitották meg előttük Isten szavának kincstárát, akkor biztos veszélybe sodorják lelküket. Figyeljük, milyen veszélyre figyelmeztet? Amikor olyan vezetőket akarunk követni, akikben annyiszor volt csodálatos, akiken keresztül annyiszor volt csodálatos áldásban részünk, akik az igét annyiszor megnyitották előttünk, akikre felnézünk, mert valóban Isten áldott eszközei. Azt mondja, hogy de a véges emberi bölcsesség nem érti meg, hogyha ezeket az embereket követi, akiktől ilyen sokszor áldást kapott, akkor figyeljük meg, akkor biztos veszélybe sodorják lelküket. Határozott felhívás. Jézus az egyetlen igaz mintakép. Mindenki kutassa térden állva a gyermek alázatos, befogadó szívével, de a maga szemével az írásokat, hogy megtudja, mit kíván az Úr. Akármilyen magas állást is tölt be valamelyik lelkész, és akármilyen magasan állt is valamelyik lelkész Isten kegyelmében, ha később elhanyagolja az Istentől nyert világosság követését, ha nem akar kisgyermekként tanulni többé, akkor a sötétségbe és ördögi csalásokba téved, és másokat is oda vezet. Na most erre mindjárt lehetne mondani a kibúvót, hogy nem, hát én olyan vezetőt követek, aki az Istentől nyert világosságot követi, és nem hanyagolja el, ugye, hogy alázatosan tanuljon az Úrtól. De hadd kérdezzem meg, honnan tudjuk ezt egy vezetőről megállapítani? Honnan tudjuk ezt megállapítani? Ez nem itt szombatnapon a szószéken fog általában kiderülni, hanem a belső szobában dől ez el, amit mi nem láthatunk. És lehet, hogy a külső még az egy vezetőről, hogy a hitben erősen áll, és példamutató hívő és vezető, lehet, hogy a külső ezt mutatja, de lehet, hogy a belső szobában már rég más történik, lehet, hogy már nem is alázatosan tanítható valaki, ezt a belső eltávolodást mi szabad szemmel nem láthatjuk. De ez az eltávolodás egy ember részéről elég ahhoz, hogy már ne az isteni vezetés alatt legyen bizonyos kérdésekben, és hogyha ez bekövetkezik, akkor nem tud adni olyan tanácsot és olyan vezetést, ami az örök életre vezetne, és azt mondja, hogy bizonyosak lehetünk, hogy az ördög csalásába téved, és másokat is oda vezet. Még egy idézet. Ha azt akarjuk, hogy Isten fel tudjon használni minket, akkor egyéni hittel, egyéni lelki élettel kell rendelkeznünk. Csak azok vannak most biztonságban, akik teljesen az Istenben bíznak. Nem szabad követnünk semmi emberi példát, és nem szabad emberi segítségre támaszkodnunk. Erre most azt lehetne mondani, hogy ezek az idézetek kihúzzák a talajt a lábunk alól. Hát senkire nem támaszkodhatunk, hát itt leszünk egyedül. De hadd mondjam, az Isten azért teszi ezt velünk, mert az ingatag talajt akarja a lábunk alól kivenni, és a sziklára akarja a lábunkat állítani. Azt akarja, hogy ő rá építsünk, és meg fogjuk majd látni, hogy ő rá milyen biztos sziklára építhetünk. De menjünk tovább ebben a kérdésben, amit elkezdtünk áttekinteni, és most szeretném, hogyha két szempontból megnéznénk azt, hogy miért óriási veszély az embereknek a követése. Két szempontot szeretnék felidézni. Az egyiket szeretném, és ezt is egy idézetet a 7/A kötetből írtam ki, és hadd mondjam, hogy ez a mondat, amit most fel fogok olvasni, számomra valami olyan döbbenetes mondat volt, hogy nem tudom hányszor elolvastam, és újból visszatértem, olyan mélyen érintett. Figyeljük, arról beszél, akik embereket követnek, teljesen mindegy, hogy milyen vonatkozásban, egyáltalán emberi követésről beszél. Mi lesz ennek a következménye? Miért ilyen nagy veszély? Figyeljük. Az emberek függő helyzetbe juttatják magukat ezáltal. Figyeljük, függő helyzetbe kerül az ember ezáltal. Ha valakit követ, egy embert követ, az ember függő helyzetbe hozza magát, ez az egyik. És erkölcsi erő tekintetében olyan gyöngévé válik, mint akibe a bizalmát vetette. Nem döbbenetes mondat? Függővé válunk attól a valakitől, akit követünk, és erkölcsi erő tekintetében olyan gyöngévé válunk, amilyen az az illető ember. Hadd mondjam, már csak itt szeretném, azért mindig kibudjam belőlem ennek az ellenkezője, hogyha mi az Urat követjük, akkor függő helyzetbe tőle kerülünk egyes egyedül, és erkölcsi erő tekintetében pedig olyan erősek lehetünk, mint Jézus volt, mert ezt ígérte nekünk. Tehát gondoljunk bele abba, hogyha mi embert követünk, erősebbek nem lehetünk, mint egy ember, és függővé válunk egy embertől. Gondoljunk bele abba, hogyha egy ember, egy emberi vezetőre nézünk, és egy ember rossz tanácsot ad nekünk, egy helytelen úton indulunk el, rossz döntéseket hozunk, milyen erkölcsi erő kell ahhoz, hogy valaki visszakozzon, és visszavonuljon? Mert valakit elkezdett követni, valakibe a bizalmát helyezte, egy sínre beállíthatja az életét, egy életutat határozhat meg, és onnan egyszer csak visszakozni? Hogyha valaki elindult, valakit követett, nem tudom, hogy voltatok-e már így ebben az életben. Hála a Jóistennek, nem voltam sokszor ilyen helyzetben, de azért előfordult már olyan, hogy mondjuk mentünk valahova kirándulni, és én abszolút a vezetőre hagyatkoztam. És hát az a vezető bizony kicsit eltévesztette az irányt. Mentem a vezető után. Amikor elnézést, de már benne vagyok az erdő közepében, és az az illető tudja mondani, hogy merre megyünk, de aztán kiderült, hogy ő is eltévedt, hát hadd kérdezem, nem hoztam magam függő helyzetbe az alól, akit követek, és akire ráhagyatkoztam? Hihetetlenül nehéz onnan kihátrálni. Éppen ezért az Úr azt mondja, hogy ne bízunk emberben, ne hozzuk magunkat ilyen függő helyzetbe. Egyes egyedül az Úrban bízunk, tőle függjünk. És erkölcsi erő tekintetében is az ő példáját kövessük, az ő erejét próbáljuk elnyerni. De a másik, amit szeretnék megemlíteni, ugye ez volt az egyik, hogy miért óriási veszély emberben bízni és emberi vezetőket követni, de a másik, amit szeretnék megemlíteni, az Izrael életéből egy tanulság. Izrael életéből egy tanulság, mert pontosan Izrael életéből szoktuk azt a tanulságot előhozni, hogy ugye milyen nagy felelősség az emberi vezetés, mert amikor Izrael népe életében egy istenfélő király volt, ugye akkor az egész népnek milyen áldást jelenthetett, de ugyanakkor, amikor egy olyan király volt, aki bálványimádó lett, az Istentől elfordult, egy egész népet tudott a romlásba vinni. De hadd mondjam, én erről most egy szót sem szeretnék szólni, mert nem ezt a szempontot szeretném megemlíteni, egy másik szempontot szeretnék megemlíteni. Szerintetek ki volt Izrael népe életében a legistenfélőbb, legkomolyabb vezető? Dávid is? Mózes. Igen, sok név elhangzik, én Mózesről szeretnék beszélni. Ugye Dávid is Isten szíve szerint való király volt, de én most Mózesről szeretnék szólni. Mózesnél komolyabb vezető, igen, bocsánat, királyban gondolkodtatok, bocsánat, elnézést, én vezetőt mondtam, de igen, elnézést, igen. Tehát Mózes. Mózesnél komolyabb, istenfélőbb vezetője nem volt Izrael népének. És mégis egy adott ponton, sőt majdnem végig, mi volt a népnek a tragédiája? Hogy ők Mózest követték, és nem az Istent. Emlékszünk rá, amikor az Úr Mózes által, de az Úr hozta ki a népet Egyiptom földjéből, és kihirdeti előttük a 10 parancsolatot, mivel kezdi? Én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéből, a szolgaság házából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Én hoztalak ki a szolgaság házából, én vagyok a te vezetőd, Mózes ember volt, de én vezettelek téged. Ne legyenek idegen isteneid, Mózes se legyen az, akit te követsz. És nézzük meg, a nép látható vezetőt igényelt, szemmel látható, kézzel fogható vezetőt. És mi lett ennek az eredménye? Egy ige verset szeretnék elolvasni, Mózes második könyve 32. fejezetének az első versét. Mózes második könyve 32. fejezetének az első versét a következőképpen olvassuk. Azt olvassuk, mikor látta a nép, hogy Mózes késik a hegyről leszállni, egybegyűlt a nép Áron ellen, és mondá néki: kelj fel, csinálj nékünk isteneket, akik előttünk járjanak, mert nem tudjuk, mint lőn dolga ama férfiúnak Mózesnek, aki minket Egyiptom földjéből kihozott. Mi történt? Az Úr a Sínai hegynél felhívta Mózest 40 napra magához a hegyre. És a látható vezető, a nagyon komoly istenfélő vezető, akinek nem szakadt meg az Istennel való kapcsolata, elvétetett a néptől. És mi lett ennek a következménye? A nép elbizonytalanodott, és odáig jutott a nép, hogy Áront arra kérte, hogy aranyborjút csináljon neki, aki visszavezeti őt Egyiptomba. A Zsoltáríró hogy fogalmaz erről? Nem tudom, emlékeztek erre az igére? A nép felcserélte az Úr dicsőségét ökörnek képével, amely szalmát eszik. Nem döbbenetes? Mert eltűnt előlük a látható vezető, a nép felcserélte az ő dicsőségét, az Úr dicsőségét ökör képével, amely szalmát eszik. Döbbenetes, döbbenetes. Hadd mondjam, ide kerülhet az ember, hogyha nem az Istenre néz, hanem emberben bízik. És hadd mondjam, hogy a végidején ez fog bekövetkezni, hogy egyikünk sincs biztonságban a tekintetben, hogy a látható vezető előttünk lesz, nem vétetik el tőlünk, vagy pedig mi nem kerülünk távolra a látható vezetőtől. A Biblia mindenképpen azt mondja, hogy egyedül kell megállni, nem csoportosan fogunk üdvözülni, nem prédikátorral együtt fog egy gyülekezet üdvözülni, hanem egyénenként. És gondoljunk bele abba, hogy mit mond Ezékiel próféta. Szeretném ezt az igét mindannyiunknak a lelkére helyezni, most nem olvassuk el az igét, csak kívülről szeretném megjegyezni, akik jegyzetelnek, azok kedvéért szeretném mondani. Ezékiel könyve 14. fejezetéből könnyű megjegyezni a 14, 16, 18 és 20. versek, a páros versek innentől kezdve, Ezékiel könyve 14. fejezetében. És arról beszél, hogy amikor az Isten ítéletével látogatja meg a földet, már pedig az Úr nem sokára az egész világunkat az ítéletében látogatja meg, és felsorolja, hogy ha dök halált hoz a földre, ha éhséget bocsát, ha fegyvert bocsát, felsorolja a különböző isteni ítéleteket, azt mondja, hogy ha akkor, és említ 3 hithőst, Noé, Dániel és Jób élne itt, azt mondja, a maguk hitével nem menthetnék meg sem a fiaikat, sem a leányaikat. A maguk hitével csak önmagukat menthetnék meg. Döbbenetes kijelentés, sem fiakat, sem leányokat. Pláne nem gyülekezeti tagokat és más embereket. Még a hozzájuk legközelebb álló családot sem tudnák megmenteni. És hadd mondjam, ez áll előttünk, egyedül kell megállnunk az isteni vezetés alatt. Még a legkomolyabb, legistenfélőbb emberre, vezetőre sem bízhatunk, és abban sem, arra sem számíthatunk, még ha az illető üdvözül, akkor sem. Mert egyedül kell megállnunk mindannyiunknak. Máté evangélium a 7. fejezete azt mondja, hogy ott a hegyi beszéd végén, hogy két embert mutat. Az egyik a kősziklára építette a házát, a másik pedig a fővenyre. És egyedül az marad meg, aki a kősziklára, Jézus Krisztusra épít. Csak aki ő ráépít. Az összes többi ház az romba fog dőlni. Talán még egy gondolat erejéig Pál apostolról tegyünk egy szót. Ő is mit csinált? Istenben bízott. Emberi vezetésben nem. Nem tanácskoztam testtel és vérrel, amikor megtért. Mit mond? Nem tanácskoztam testtel és vérrel. És mit mond nekünk a zsidókhoz írott levélben Pál apostol? Nézzünk a hitnek fejedelmére Jézus Krisztusra. Őrá támaszkodjunk. A győzelmes hitéletnek. Ez az egyedüli alapja. És szeretnék olvasni az Evangélium Szolgái című könyvből egy idézetet a következőképpen. Az emberi bölcsességben való bizakodás nem segíti elő a kegyelemben és Krisztus ismeretében való növekedést. Mit mondhatunk erről a mondatról? Hogy mondhatjuk? Aki emberben bízik, az nagyon nagy veszélyben kerül a kegyelemben és a Krisztus ismeretében való növekedés szempontjából. Ez nem segíti elő, ha emberben bízunk. És most figyeljük, azok, akik megtanulják, hogy személyesen járuljanak Istenhez segítségért és tanácsért, olyan leckét tanulnak meg, ami a legértékesebb lesz számukra. Ha megtanuljuk, hogy mindenben Istentől kérjünk tanácsot és vezetést, a legértékesebb leckét fogjuk megtanulni. Ha úgy érzitek, hogy semmit sem tudtok magatoktól cselekedni, Jézusban megelégedtek. Most figyeljük. Ha emberektől vártok tanácsot és segítséget, akik épp oly halandók, mint ti vagytok, akkor, mond valamit, akkor milyen segítséget kapunk? Akkor emberi segítséget kapunk. Ellenben, ha ahhoz a valakihez, Istenhez fordulunk, ugye segítségért, akkor ugye, aki a bölcsesség forrása, akkor a hitetek nem fog megszégyenülni, mert milyen tanácsot kapunk? Mennyei tanácsot, isteni bölcs tanácsot és vezetést. Nyissátok meg szíveteket Isten előtt, és mondjátok el neki lelketek minden titkát, nehézségeteket vigyétek ő elé, mind a nagyokat, mind a kicsiket, és ő meg fogja mutatni a kivezető utat. Egyedül ő tudhatja, hogy milyen módon van szükségetek segítségére. Tanuljátok meg, hogy minden gondotokkal Istenhez menjetek. Ennyi bevezető után mondjuk ki azt, hogy mert láttuk azt, hogy ez volt a bevezetés ilyen értelemben, hogy mennyire fontos az Istenre hagyatkoznunk, és csak is őrá hagyatkoznunk. De most hadd tegyük föl a legnagyobb kérdést, hogy hogyan nyerhetjük el mindannyian személyesen az isteni vezetést? Mert nem ez a legnagyobb gyakorlati kérdés, ami számunkra? Hogy nyerhetem el? 4 pontot szeretnék megjegyezni, és 4 pontban szeretném azokat a feltételeket felsorolni, amilyen feltételek teljesülése mellett az Úr 1000%-ig biztos, vagy nem is tudok mit mondani, hogy miért teljesen bizonyos, hogy az Isten személyes vezetését mindannyian elnyerhetjük. Nézzük meg először az elsőt, Ezékiel könyve 14. fejezetének a 2-tól a 6-ig terjedő versei. Ezékiel könyve 14. fejezet 2-től 6-ig a következőt mondja. És lőn az Úr beszéde hozzám mondván, embernek fia, ezek a férfiak fölvették bálványaikat szívükbe, és vétkeik botránkozását orcáik elé állították. Vajon engedjem én, hogy megkérdezzenek engem? Ez okáért szólj velük, és mondjad nékik, ezt mondja az Úristen. Valaki az Izrael házából bálványait szívébe fölveszi, és vétkének botránkozását teszi orcái elé, és megy a prófétához, én az Úr felelek meg annak emmagam által, bálványainak sokasága miatt, hogy megragadjam Izrael házát az ő szívükben, akik elfordultak tőlem bálványaik miatt minnyájan. Ez okáért mondjad Izrael házának, ezt mondja az Úristen. Térjetek meg, és forduljatok el bálványaitoktól, és minden utálatosságaitoktól fordítsátok el orcátokat. Ugyanennek a gondolatnak egy másik megfogalmazását még Ezékiel könyve 20. fejezetének a 31. verséből hadd olvassam el, 20, ugyancsak Ezékiel 20:31. És ajándékaitok vitelével, amikor átviszitek fiaitokat a tűzön, fertésztetitek meg magatokat minden bálványaitok előtt, minden mai napig, és én engedjem, hogy megkérdezzetek engem, Izrael háza, élek én, ezt mondja az Úristen, hogy nem engedem, hogy megkérdezzetek engem. Tehát mit mond az Úr? Ha én bálványt melengetek a szívemben, ha bűn van a szívemben, ha tudod, bűnnel együtt élek, ha nem veszem fel a küzdelmet és a harcot a rosszal, a bűnnel, a rossz dolgokkal az én életemben, akkor az Istent nem kérhetem, hogy adjon nekem mennyei vezetést. Ez nem azt jelenti, hogy csak a jellemükben tökéletesen megváltozott emberek kaphatnak isteni vezetést, hanem azt jelenti, hogy a bálványom ne legyen ott a szívemben, forduljak el a bálványomtól, szakadjak el tőle. Lehet, hogy a bűnnel még sokáig küzdök, de ne alkudjak meg a bűnnel, forduljak szembe a bűnnel. Tegyem le a bűneimet Istennél, akkor kérhetem az ő vezetését. Hatalmas felhívás ez. Azt mondja, ha valaki így meri kérni az Istent, azt mondja, én felelek meg annak önmagam által. Ugye, ami nem egy bátorító kifejezés, hanem az ítéletet helyezi kilátásba. Hadd mondjuk ki, az Istenből nem lehet gúnyt tűzni. Ezt mondod, tudom, hogy ezt kéne tenni, én nem azt teszem, élek a bűnbe. De azért most szóljál nekem, hogy vezetést adjál nekem. Az Istenből nem lehet gúnyt tűznünk, hanem amit mond, annak szerint cselekedni és élni, tehát a bűnnel szembefordulni. Nézzük meg a második gondolatot, és most megint egy történetet szeretnék olvasni a Szentírásból, egy valamivel hosszabb történetet, nem túl hosszabb történetet, csak úgy érzem, hogy ez a történet olyan régen került elő, és régen beszéltünk erről, pedig egy hatalmas tanulságot rejt magában, és olvasom majd a történetet, és figyeljük meg, hogy vajon ebből mi lehet a tanulság. Abból a szempontból, hogy az Úr mikor tud nekünk teljesen bizonyos isteni mennyei vezetést adni. Mi a feltétele? Jeremiás könyve 42. fejezetének, Jeremiás 42, szintén a másodiktól a hatodikig terjedő verseket fogjuk először olvasni, és ugye az a háttér, hogy Babilóniába elviszi Nabukodonozor Izrael népének egy jelentős részét, és Izrael földjén csak egy maroknyi sereg marad, egy kevés nép marad. És ezek az emberek, akik ott maradtak, félnek és rettegnek attól, hogy jön egy újabb hadjárat, mert ugye három hadjárat is volt, és jön majd egy újabb hadjárat, és őket is elviszi Nabukodonozor Babilonba, fogságba. És ők arra vágyódtak, és szerettek volna elmenni Egyiptomba, és Egyiptomból segítséget kérni a babilóniaiak ellen. És nézzük meg, a második verstől kezdve így olvasom. És mondának Jeremiás prófétának, és most figyeljük, annyira gyönyörűen van megfogalmazva, nem lehet ennél szebben megfogalmazni. Hallgasd meg alázatos kérésünket, és könyörögi érettünk az Úrnak, a te Istenednek minden maradékért, mert kevesen maradtunk meg a sokaságból, mint a te szemeid jól látnak minket. És jelentse meg nékünk az Úr, a te Istened, az utat, amelyen járjunk, és a dolgot, amit cselekedjünk. És mondanékik Jeremiás próféta, meghallottam, imé én könyörgök az Úrnak, a ti isteneteknek, a ti beszédeitek szerint, és mindazt, amit felel az Úr néktek, megjelentem néktek, el nem titkolok semmit tőletek. Ők pedig mondták Jeremiásnak, az Úr legyen ellenünk tökéletes és igaz tanúbizonyság, ha nem mind ama beszéd szerint cselekszünk, amellyel elküld téged mi hozzánk az Úr, a te Istened. Ha jó, ha rossz, hallgatni fogunk az Úrnak, a mi Istenünk szavára, amelyért mi téged őhozzá küldünk, hogy jó dolgunk legyen, mert mi hallgatunk az Úrnak, a mi Istenünknek szavára. Hadd kérdezze meg, lehet ennél szebben megfogalmazni egy kérést? Azt hiszem nem lehet. Elmondják, ugye alázatosan kérünk, mutasd meg a te vezetésedet. Ha jó, ha rossz, hallgatni fogunk rá. Hadd kérdezze meg, mit jelent ez, hogy ha jó, ha rossz, hallgatunk rá? Mit jelent ez? Ugye, hogyha számomra az én énemnek nem kedvező választ küldesz, akkor is meg fogom cselekedni. Ugye, hogyha a te utad, amit én járni szeretnék, az én önző akaratommal, ugye, vagy az én egyéni elképzeléseimmel ellentétes, akkor is azt fogom választani, amit te mutatsz nekem. És nézzük meg ezek után, olvassuk ugyanebből a fejezetből a 7. verset, lőm pedig a 10 nap múlva, hogy szólt az Úr Jeremiásnak. 11-12. Ne féljetek a babiloni királytól, akitől most féltek, ne féljetek tőle, azt mondja az Úr, mert veletek vagyok, hogy megtartsalak és megszabadítsalak titeket az ő kezéből. És irgalmasságot cselekszem veletek, hogy irgalmas legyen hozzátok, és lakni hagyjon titeket a ti földeteken. Egyértelmű válasz. Ne menjetek sehova, ne menjetek Egyiptomba, maradjatok Babilonba, jó indulatra késztetem őt, békén fog benneteket hagyni, maradjatok itt. lapozzunk egyet, otthon érdemes az egész fejezetet elolvasni, most tényleg csak a kulcsverset olvasjuk el, a 21. verset. Mikor pedig ma megjelentem néktek, ugye mondja Jeremiás, nem hallgattok az Úrnak a ti isteneteknek szavára, és egyáltalán azokra, amelyekért engem ti hozzátok küldött. Figyeljük meg, a nép a szájával mit mond? Amit mond az Úr, megcselekesszük, csak tudjuk meg, mit akar az Úr. És amikor az Úr nyilvánvalóvá teszi, és az nem egyezik meg az ő szívük elgondolásával és szándékával, akkor mégsem azt cselekszik meg, amit az Úr mond. Azt gondoljuk, hogy fú, hát azért ez már nagyon komoly dolog, hogy lehet ilyet csinálni, nem? De hadd kérdezzem meg, voltunk már az életben úgy, hogy az imádságunkban kimondtuk az imádság végén azt, hogy mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te akarod. És mégis valamihez nagyon-nagyon ragaszkodtunk, ennek ellenére, hogy ezt kimondtuk. Hadd mondjam, ugyanazt tesszük sokszor, mint amit a nép tesz. Nem tudjuk, hogy a népnek mi volt a szívében, amikor ezt az alázatos kérést az Úr elé terjesztette Jeremiáson keresztül. Nem tudjuk, mi volt a szívében. De mi sokszor vagyunk így, ahogy ez a nép volt. Bármit, csak mondja az Úr, csak tudja, mit kell tenni. És amikor mondja, nem azt cselekesszük. Olvastam egy idézetet, és annyira szeretném, hogyha ezt nagyon megjegyeznénk mindannyian. Annyira tetszett ez az idézet. Azt olvastam, amikor a mi kéréseinket az Isten elé visszük, ne feledjük el az énünket a kereszt lábánál ott hagyni. Amikor a kéréseinket föltárjuk az Isten előtt, ne feledjük el az énünket is ott hagyni. Menjünk a harmadik feltételre. Ezzel kapcsolatban egy idézetet szeretnék olvasni a bizonyságtételek második kötet 131. oldaláról. A következőt olvasom. Itt azt mondja, pontosan azután azt a szakaszt fejtegeti tovább, amikor azt olvastuk, hogy az Isten nemes önállóságot vár el az ő gyermekeitől. Azt mondja, hogy mi van akkor, ugye, hogyha valaki úgy érzi, hogy de neki nincs bölcsessége. Nincs bölcsessége, hogy döntsön valamiben. Azt mondja, idézi az igét, akinek nincs közületek bölcsessége, kérje Istentől, aki készséggel és szemrehányás nélkül majd megadja. És utána azt mondja, hogy igen, mikor bölcsességért esdeklünk, ne legyen semmit mondó az imánk, mely a következő percben már ki is röppen emlékezetünkből, hanem olyan legyen az ima, amelyik a szív erős, komoly kívánságát fejezi ki, amely a bölcsesség hiányának tudatából fakad, hogy kifürkészze az Isten akaratát. Ha nem kapunk azonnal választ imánkra, ne fáradjunk bele a várakozásba, ne törjünk le, ne veszítsük el lábunk elől a talajt, ne ingadozz, mert lehet, hogy a hitet kerül vizsgáztatásra és próbára. Álljunk meg itt egy pillanatra. Nem tudom, ennél a pontnál melyik Habakuk próféta által írt Biblia vers jut eszetekbe. A szombatiskolában direkt nem akartam ehhez a vershez hozzászólni, mert tudtam, hogy az igehirdetésben erről fogok szólni, és nem akartam ezt megemlíteni. De ahogy kezdődik a második fejezet az első verssel, őrhelyemre állok és vigyázok, hogy meglássam, megtudjam, mit mond az Úr nekem, ugye az én panaszomnak a dolgában. Miért? Mit csinált Habakuk? Egy kérdéssel, egy gyötrő kérdéssel fordult az Úrhoz. És utána mit csinált? Nem elfelejtette azt, hogy ugye egyszer kértem, hát majd az Úr megadja valamikor, hanem az őr helyemre állok, és vigyázok, és figyelek, hogy megtudjam, hogy mit mond nekem. Tehát, ha én kérek valamit az Úrtól, akkor az a kérés nem szabad, hogy olyan kérés legyen, hogy igen, elmondtam egy jó pár dolgot az Úrnak, hanem állandóan élni kell az imánkat, élni kell a kérésünket. Miért? Mert nem tudhatjuk, hogy az Isten mikor, milyen módon fog rá válaszolni, de fog valamilyen módon válaszolni rá. Ki fogja nyilatkoztatni az akaratát? És hadd mondjam, milyen módon ad választ Isten a kérésünkre? Hogy ő vezessen bennünket, milyen módon ad választ? És most ezek után az első lehetséges verzió, amit szeretnék megemlíteni, ez egy olyan lesz, amire biztos, hogy föl fogjátok kapni a fejeteket, legalábbis remélem. Isten nagyon sokszor emberek által ad nekünk vezetést. Na de hát nem arról volt szó egész idáig, hogy emberben ne bízzunk? Az Isten mégis nagyon sokszor embereken keresztül ad az embernek meglátást és mennyei vezetést. Na de hát akkor ez hogy van? Hogy van az, hogy akkor hogy tudjuk ezt, inkább azt mondanám, hogy tudnánk ezt összhangra hozni, ezt a kérdést? Hadd mondjam, ha nekem bármi problémám van, vagy nem látom az utat, hogy mit, hogy kellene tenni, és ezzel a buzgó imával, és idáig mindazokkal a feltételekkel, amiről szó volt, könyörgök az Istenhez vezetésért, és figyelek, várom tőle a választ. Nagyon sokszor előfordul, hogy egy emberrel beszélgetve kapom meg a választ. Mert valami olyasmit mondat ki vele az Úr, amire nekem szükségem van ahhoz, hogy helyesen tudjak látni vagy gondolkodni. De hadd mondjam, ez attól nem embernek a követése, hogy én az Úrtól váltam a feleletet, az őrhelyemre álltam, vigyáztam, figyeltem, hogy mit szól hozzám az Úr, és ha én tőle várom a választ, akkor a lelkemben meg fogom hallani, hogy igen, ez az ember most isteni tanácsot közvetített az én számomra. És ugyanakkor voltunk már biztos mindannyian olyan helyzetben, hogy egy-egy problémában valakivel beszéltünk, és a válasz, amit mondott, éreztük, szinte a lelkünk tiltakozott, hogy hú, nem, ez nem az, pedig egy komoly hívő ember is lehetett. Igen, ha az Úrral beszélem meg először, tőle várom a választ, akkor meg fogom hallani embereken keresztül is, hogy az az Isten hangja én hozzám egy adott helyzetben, vagy pedig nem, nem az az ő akarata, amit az a másik ember képvisel. De hadd mondjam, Isten élethelyzetek által megszólít bennünket. Mondjuk ki nyugodtan, jeleket is ad az ember számára. Tapasztalatokat ad, gondolatihletést formálja a mi gondolatainkat, kimunkál valamit, teljes meggyőződésre juttat bennünket valamiben. Hadd mondjam, olyan érdekes volt, hogy ez most csak egy teljesen személyes dolog, és nem is mondom el az élethelyzetet, régebben volt, tehát nem most egy két hónap, pár hónappal ezelőtt, hanem régebben volt már ez, hogy valamiben egy nagyon-nagyon komoly kérdésben fohászkodtam hosszú ideig az Úrhoz. És egyszer csak az volt a döbbenetes, hogy úgy jutottam valamiben meggyőződésre, hogy egy gram új adalékot valamihez nem kaptam. Semmi, vagy hogy valami új helyzet, semmi nem történt. Egyszer csak a gondolatomban kristályosított ki az Isten valami olyasmit, amiről én hiszem, hogy az ő vezetése volt. Igen, az Isten számtalan módon tud nekünk választ adni, de őrhelyünkre kell állni, élnünk kell a mi imádságainkat, vigyázni és figyelni, hogy mit mutat nekünk a mi kérdésünk dolgában. És a negyediket is szeretném megjegyezni, és ez egy nagyon fontos, legalább számomra is, ez egy nagyon-nagyon fontos idézet. A hét perál kötetből a következőt olvassuk. Bizalmatlanok lehetünk magunkkal, nehogy rosszul értelmezzük az Úr tanításait, de ezt is tegyük imánk tárgyává, és bízunk benne, bízunk a legvégsőkig, hogy lelke vezérelni fog, hogy jól értelmezzük terveit és gondviselése vezetését. Tehát mindezek után még azt is kell kérnünk az Istentől, miután feltártuk a mi vezetésért való imánkat, hogy Uram, adjad, hogy ne értsem félre az eseményeket, amelyek történnek körülöttem, hogy jól értsem, amit te utat akarsz nekem mutatni. És miért tartom ezt fontosnak? Azért tartom fontosnak, mert nem egy és nem két esettel találkoztam az utóbbi időben. Most az utóbbi idő azért, most nem az utóbbi egy-két hónap, de az elmúlt évek folyamán arra most itt már nagyobb időtávban gondolkodom, hogy emberek, valamilyen élethelyzetben az Úrtól kértek jelet, mennyei vezetést, valami történt, azt mondták, hogy ez az Úr akarata, mentek valamilyen irányba, és egyértelmű volt, hogy helytelen volt. Nagyon könnyű az embernek bizonyos, és ne haragudjatok, hogy kimondom, bizonyos dolgokba belemagyarázni azt, amit én valamit szeretnék csinálni. Valami történik, és azt mondom, hogy na igen, ez jel, ez válasz az én imámra. És éppen ezért itt van még ez a nagyon komoly felhívás. Imádkozzunk azért, hogy az Isten vezetését nehogy félreértsük, hanem jól értsük azt, amit mondani akar nekünk. Ehhez is alázat kell. Uram, nem bízom magamban, semmiben bennem, egyes egyedül te benned. A te vezetésedre szeretnék támaszkodni. És szeretném megkérdezni azt, hogy szerintetek az Úr hogy tanít meg bennünket sokszor erre, hogy mi igazából ő benne bízunk, és ne emberi vezetésben bízunk, hogy ettől a lelki restségről megszabaduljunk. Szeretnék egy mondatot olvasni a Nagyorvos lábnyoma című könyvből, mert ugye látjuk, mennyire fontos elnyernünk a mennyei vezetést. Egy mondatot hadd olvassak. Az irgalmas és hűséges Isten sokszor megengedi, hogy cserben hagyjanak azok, akikben bíztunk, hogy megtanuljuk, milyen hiába való dolog emberben bízni, és embert tenni erősségünkért. Az Isten sokszor hogy tanít meg bennünket az egyedül benne való bízásnak a leckéjére? megengedi, hogy bízunk, hogy csalatkozzunk azokban, ugye, akikben annyira bíztunk. És a másik dolog pedig, hogy megengedi, hogy az élet annyira összekuszálódjon, a helyzetek annyira bonyolultak legyenek, hogy belássuk, hogy emberi segítség, még ha valakire föltekintenénk, akkor sincs. Az Isten megtanít ezek által arra, hogy az egyedüli forráshoz hozzá menjünk segítségért és vezetésért. Ennek a gondolatnak a lezárásaként egyetlen egy kérdést szeretnék föltenni, egyetlen egy utolsó kérdést, és utána egy pár záró ígérettel fogjuk befejezni, hogy honnan lehet azt felismerni egy ember életéből, hogy valaki Isten vezetését követte vagy nem. Gondoljunk abba bele, hogy mondjuk van egy adott helyzet, és mondjuk lehet dönteni, és csak két dolgot lehet dönteni, ugye, mert van ilyen élethelyzet, A vagy B válasz, most nincs más lehetőség. Gondoljunk bele abba, hogy sokan választják az A-t, sokan választják a B-t. Honnan lehet megtudni, hogy az egyik választ, vagy a másik lehetőséget valaki azért választotta, mert embert követett, vagy pedig azért választotta, mert az Úrtól kikönyörögte valóban a mennyei vezetést. Meg lehet-e egyáltalán ezt látni? Honnan tudunk ebből különbséget tenni? Mert hát ugye valahogy dönteni kellett. Honnan lehet ezt meglátni? Szeretnék olvasni egy idézetet, számomra egy nagyon fontos idézetet. A Kiben bízhatunk című könyv 3. kötet 919. oldaláról. Mikor az emberek Istenben bíznak, akkor ez az Istenben bizakodás, figyeljük meg, a szelídségben, a sok imában, a szeretetben, mindenki iránti keresztény udvariasságban és valódi előzékenységben, azon kívül azáltal válik nyilvánvalóvá, hogy nagyon óvatosak lesznek állásfoglalásaikban, valamint lépéseikben. Tehát miben válik nyilvánvalóvá? A jellemben. A jellemben. Gondoljunk bele abba, természetes következmény. Miért? Mit mondtunk? Valaki szüntelen az Úrra néz, tőle várja a vezetést, őrhelyemre állok, vigyázok, ő rá tekintek. Mit mond Pál apostol? Mi az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén ugyanarra a dicsőségre elváltozunk, mint az Úrnak lelkétől. Tehát, ha ő ránézünk, ő ráhagyatkozunk, ez a jellemben való változást magával fogja hozni. Át fogja formálni a jellemünket. Krisztusivá válunk a jellemünkben. Óvatosak leszünk, vigyázunk. Nem a magunk bölcsességére támaszkodunk. Ő rá támaszkodunk, igazi alázatban, szelídségben, szeretetben, és sorolta tovább, ebben fog nyilvánvalóvá válni. És befejezésül, mint ahogy említettem, ígéreteket szeretnék felolvasni. Mert az alapige, aminek az első versét olvastuk és elemeztük igazából, ugye, hogy átkozott az, aki emberben bízik, és testbe helyezi az ő erejét, az Úrtól pedig eltávozott az ő szíve. De ugyanakkor említsük meg azt, hogy áldott az a valaki, aki az Istenben bízik, nem emberben. Áldott az az ember. És milyen áldásokat tartogat az Isten, ami számunkra akkor, ha valóban úgy annak alapján, amiről most beszéltünk, őhozzá fordulunk mennyei vezetésért. Nézzük meg. Csak kívülről idézem az igéket, mert jól ismert igéket fogok mondani. Azt mondja a 32. Zsoltárban az Úr, szemeimmel tanácsollak téged. Hadd kérdezzem meg, szép ige? Szemeimmel tanácsollak téged. Tehát vezetni fog, szemeimmel. Utána Ézsaiás könyve, de gyönyörű. Azt mondja, akik jegyzik, azok számára mondom, 30. fejezet, 21. vers. Azt mondja, füleid meghallják a kiáltó szót mögötted. Ez az út, ezen járjatok. Ígéret ez? Azt mondja, füleid meghallják a kiáltó szót mögötted. Nem csak suttogás, benyomás, hanem meghallják a kiáltó szót mögötted. Ez az út, ezen járjatok. Akkor a másik következménye az Isten vezetése elnyerésének. Azt mondja, ez is olyan érdekes, de figyeljük meg. Azt mondja, elől és hátul körül zártál engem, fölöttem tartod a te kezedet. Csodálatos ígéret. Nem tudom, el tudjuk ezt képzelni? Elől és hátul körül zártál engem. Van egy ember, akit elől és hátul körül zárnak, és fölötte tartják a kezével. Lehet annak az embernek valami bántódása? Az Isten védelmében van. Fölöttem tartod a te kezedet. Vezetsz engem. És bárhogy, de ha a te vezetésed szerint döntök, bármilyen veszedelmesnek tűnik is egy döntés, de az a biztos út, mert körül zársz engem, ott vagy velem. Nézzük meg a következőt. Az Úr a te őriződ, a te árnyékod a te jobb kezed felől. A te árnyékod, én úgy szeretem ezt a kifejezést, a te árnyékod. Gyerekek, biztos megpróbálták már azt, és mindenki megpróbálta az életében, hogy az játszik az árnyékával. Ugye megpróbáltuk átugrani az árnyékot, meg gyerekek játszanak ezzel, amikor felfedezik ezt. Ki az, aki el tudja hagyni az árnyékát? Ki az, aki? Ember még nem volt, aki az árnyékát el tudta volna hagyni. Az Úr így van azokkal, akik, hogy kezdődik a Zsoltár? A szememet a hegyekre emelem, honnan jön az én segítségem? Az én segítségem az Úrtól van, aki az eget és a földet teremtette. Ha mi idáig eljutunk, és így várunk az ő vezetésére, árnyékként lesz mellettünk. És egy utolsó ígéretet hadd olvassak el, azaz, bocsánat, mondjam kívülről, amire én úgy gondolom, hogy első ránézésre jól ismerjük az igét, de nem ígéretnek gondoljuk, hanem egy felszólításnak. Mi volt Jézus Krisztusnak Péterrel való utolsó beszélgetésének a három egymás után megismételt kijelentése és felszólítása? Mit mondott Péternek? Te kövess engem. Ebben felszólítást látunk, nem? De hol van ebben az ígéret? Hol van ebben az ígéret? Ha valaki azt mondja nekem, hogy kövessem, képes vagyok rá, és még hol van a másik ígéret benne? Kit lehet követni? Aki ott megy előttem, nem? Azt nem tudom követni, aki nem megy előttem, vagy nem látom. Azt mondja, kövess engem, mit jelent? Lépek, te lépjél az én lábnyomomba. Tehát amikor azt mondja, hogy te kövess engem, akkor ebben ott van az ígéret, hogy én ott vagyok veled, neked semmi más nem kell tenni, mint lépni az én lábnyomomba. Kövess engem, veled vagyok minden pillanatban. És a Nagyorvos lábnyomán című könyv 173. oldaláról szeretném olvasni a záró idézetet. Nagyorvos lábnyomán című könyvből így olvasom. Akik Isten vezetésére bízzák és szolgálatára szentelik életüket, sohasem kerülhetnek olyan helyzetbe, ami Isten gondviselésén kívül esik. Bármilyen legyen is a helyzetük, ha igéjének cselekvői vagyunk, van vezetőnk, aki igazgatja utunkat. Bármilyen bonyolult is a problémánk, biztos tanácsadónk van. Bármi a bánatunk, veszteségünk, vagy bármilyen elhagyatottak is vagyunk, van egy együttérző barátunk. Sohasem kell egyedül éreznünk magunkat. Angyalunkat társaink. A Krisztus nevében ígért és küldött vigasztaló velünk lakozik. Az Isten városába vezető úton nincsenek olyan nehézségek, amelyeket a benne bízók le ne küzdhetnének. Nincsenek olyan veszélyek, amelyekből ki ne menekedhetnének. Nincs olyan bánat, nincs olyan sérelem, nincs olyan gyengeség, amelyre Krisztusnál ne lenne orvosság. Nem olvasom tovább, ez az egész fejezet csodálatos, érdemes végigolvasni. Igen, Krisztusnál nincs bonyolult élethelyzet, reménytelen élethelyzet. Nincs olyan bánat, összetett probléma, amire nála megoldás, vigasztalás és mennyei vezetés ne lenne. És én szívem mélyéből kívánom, hogy ezt a személyes isteni vezetést mindannyian elnyerhessük, és hogy az Úr áldottnak tudjon mindannyiunkat mondani az ő kegyelméből. Amen. Menj, kegyelmes Istenünk, köszönetet és hálát szeretnénk mondani neked azért, hogy te olyan kegyelmes, hosszú tűrő és irgalmas vagy mi irántunk, hogy megbocsátod vétkeinket, mulasztásainkat, lelki restségeinket, de ugyanakkor nem akarod, hogy mi ebben maradjunk, hanem ki akarsz ebből bennünket vonni, és azt akarod, hogy kijöjjünk ebből a lelki tunyaságból, hogy soha ne emberekre nézzünk, hanem válasszuk azt az utat, amely küzdelmesebb ugyan, de hatalmas áldásokkal együtt járó út, a te követésed. Urunk, köszönjük neked, hogy el lehet nyerni a te vezetésedet, a te személyes vezetésedet. Köszönjük, hogy te egyénileg mindannyiunkat vezetni akarsz, és azt akarod, Jézusunk, hogy mi tereád a kősziklára építsünk. És Urunk, kérünk téged, adjad, hogy megtanuljuk ezt a legértékesebb leckét, hogy minden gondunkkal, minden problémánkkal, minden eldöntendő kérdésben te hozzád forduljunk, és tőled várjuk a feleletet. Urunk, kérünk téged, tanítsál meg bennünket bizalmatlanoknak lenni önmagunk iránt, és mindenki iránt. Urunk, te látod, hogy ez nem olyan fajta bizalmatlanság, hogy mi ne szeretnénk egymást, de Urunk, kérünk adjat, hogy vésd a mi értelmünkbe, hogy ember az mindig tévedhet, egy ember bármikor elengedheti a te kezedet, és ember nem lehet biztos tanácsadó, biztos mennyei tanácsot és vezetést egyedül te tudsz nekünk adni. És köszönjük neked, Urunk, hogy noha rávilágítasz arra, hogy a végidején egyedül kell nekünk megállnunk, de mégis köszönjük, hogy ez az egyedüllét nem olyan egyedüllét, hogy te ne lennél velünk, mert te mindenkor vele vagy azokkal, akik te benned bíznak. De, Urunk, köszönjük, hogy felhívod a figyelmünket arra, hogy mi emberekre nem számíthatunk, hanem egyes egyedül te benned bízhatunk. És köszönjük neked, Urunk, hogy megígérted, hogy a végidején ki fog alakulni az a nép, az a csoport, az a maradék, akik nem bíznak magukban, emberekben, hanem csak is te reád támaszkodnak. Köszönjük az ígéretet. Urunk, adjad, hogy ehhez a néphez tartozhassunk. És köszönjük neked az ígéretet, hogy azok között igaz egység lesz, akik te reád támaszkodnak, ahol te lehetsz a fej, az igazi vezető. Urunk, kérünk, ezt add meg nekünk mindannyiunknak, és Urunk, add meg nekünk élő tapasztalatként, hogy minden problémában, hogyha a te ígéd szerint járulunk hozzád mennyei vezetésért, el tudjuk nyerni a te vezetésedet az élet legnagyobb és legbonyolult problémáira vonatkozóan is. Urunk, add meg ezt nekünk a te ígéreted szerint. Amen.